Testvéreink, mivel ebben az évben először gyűlünk össze, én is szeretnék mindenkinek, aki itt van ebben a teremben, igaz felismeréseket és jó döntéseket hozó új esztendőt kívánni. Azt szoktuk mondani, hogy boldog új éved, de hát a boldogságnak feltételei vannak. Szerintem a boldogság legfontosabb feltétele, hogy jól gondolkozzunk, jó döntéseket hozzunk, és az igaz felismeréseket támogassuk meg a jó döntéseinkkel. Ezt kívánom mindenki számára, és különösképpen köszöntjük az új jövevényeinket. Van egy 5 napos gyermekünk, most tudtuk meg, Varga Attilának is unokája született, Abigail névre hallgat, december 31-i gyermek. Nálunk is karácsony előtt született meg Orsinak a gyermeke, ő is ebbe a gyülekezetbe tartozott, azért említem. Tehát van 2 újszülöttünk, egy 5 napos, meg egy mondjuk 15 napos. Márton névre hallgat, tehát Abigail és Márton névre hallgat. És hogy az év első szombatján ne csak egy igét vegyünk, én egy egész bibliai könyvet szeretnék felolvasni. Szerencsére a Bibliában vannak olyan könyvek, amelyek majdhogy nem egy igéből állnak, olyan rövidek. János 2. levelét szeretném a mai istentiszteletünk alapigéjeként felolvasni. János apostol 2. levele összesen 13 versből áll, de olyan sok gazdag mondani való van benne, és azt gondolom egész évünkre szóló útmutatás is van benne, ezért is olvasnám fel. János 2. levelét olvasom tehát az első verstől. A presbiter a kiválasztott asszonynak és az ő gyermekeinek, akiket én igazán szeretek, és nem csak én, hanem mindenki, aki megismerte az igazságot, az igazságért, amely megmarad bennünk, és velünk lesz mindörökké. Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, az Atyának fiától, igazsággal és szeretettel. Felettébb örültem, hogy olyanokat találtam gyermekeid közül, akik igazságban járnak, amint parancsolatot vettünk az Atyától. És most kérlek téged, asszonyom, nem mintha új parancsolatot írnék néked, hanem amelyeket kezdettől fogva vettünk, hogy szeressük egymást. És ez a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint. Ez a parancsolat, amit kezdettől fogva hallottatok, hogy abban járjatok. Mert sok hitető jött a világra, akik nem vallják a Jézus testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető, ez az Antikrisztus. Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, amit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk. Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé. Ha valaki elmegy hozzátok, és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be házaitokba, és azt ne köszöntsétek, mert aki köszönti azt, részes annak gonosz cselekedeteiben. Sok írnivalom volna néktek, de nem akartam papírossal és tintával, hanem remélem, hogy elmegyek hozzátok, és szemtől szembe beszélhetünk, hogy örömünk teljes legyen. Köszöntenek téged a te kiválasztott nőtestvérednek gyermekei. Amen. Kedves gyülekezet, egy röpke levél a Bibliánkban is, csak egy fél oldal, de mi minden van ebben? Nézzük szinte versről versre ezt a levelet, mert az első 4 vers egyetlen egy fogalom köré csoportosul. Ha belenézzünk az első 4 versben, mi az újra és újra visszatérő fogalom a levél bevezetésében, különböző helyzetekben, milyen fogalmat ismétel újra és újra János apostol? Figyeljük meg, hogy az első versben azt mondja, hogy köszöntelek titeket, de nem csak én, hanem mindaz, aki megismerte az igazságot. Itt ugye egy asszonyról van szó, a gyermekeivel együtt elfogadta a hitet. Ugye a kora kereszténységben, családi házakban gyűltek össze az emberek, azok, akik felajánlották a családi házukat istentisztelet céljára. Bizonyára egy ilyen asszonyról van szó, aki az egész házanépével megtért, és János apostol, az idős presbiter, tehát a gyülekezet idős vénye, Azt mondja, én is köszöntelek, de mindaz, aki megismerte az igazságot. Rögtön a második versben azt mondja, az igazságért, mely megmarad bennünk és velünk lesz mindörökké. Hallatlan súlya van ennek a kifejezésnek. Harmadik vers, igazsággal és szeretettel kíván kegyelmet, irgalmat és békességet. Negyedik vers, annak örültem, hogy a gyermekeit közül olyanokat találtam, nyilván felnőtt gyerek, akik elfogadták a hitet, ugye a kora kereszténységben nem kisgyerekek, kisgyerekek is lehetnek nagyon buzgók, de hát a hitet az felnőttként fogadjuk el, felnőttként keresztelkedünk meg, akik igazságban járnak, amint parancsatot vetünk az atyától. Kedves gyülekezet, tehát ez a szó, ami minden versben előfordul, ez az igazság. Ez az igazság. És én visszaemlékezem, hogy amikor én is közeledtem a hithez, és hallottam gyülekezetben beszélni egymás között testvéreket, nagyon sokszor használták még egy 30-40 évvel ezelőtt, ma már ezt nem olyan sokat használják, és ezt fel is rónám az év első szombatján, hogy próbáljuk mi is használni azt a szóhasználatot, amit régen keresztények használtak. 30-40 évvel ezelőtt sokszor hogy visszaköszönnek nekem ilyen emlékek, hogy te mikor ismerted meg az igazságot? Hogy ismerted meg az igazságot? Te is igazságban jársz? Ők igazságban járnak? Először furcsa volt a fülemnek, mert hát ugye az ember még azt is kétségbe vonta abban az időben, amikor nem ismerte meg a Szentírást, hogy hát mi az igazság? Van igazság itt ezen a világon? Hiszen mindig csak azt hallottuk, hogy ezen a világon, ezen a földön nincs igazság. És el is hittük ezt, mert úgy gondoltuk, hogy ezen a földön hazugság az van töménytelen mennyiségben, különböző árnyalatokban, kiadásokban, de hogy igazság lenne ezen a földön. Hát részigazságok vannak, olykor-olykor felfénylik az igazság, de hogy igazság, mint olyan, mint egy vezérfonal, mint egy vörös fonal, amiben bele lehetne kapaszkodni. Hát bizony, én visszaemlékszem arra, hogy amikor János 17-17-et én először olvastam a Bibliában. János 17-17, milyen könnyen megjegyezhető. A legrövidebb bibliai megfogalmazás az igazságról. Amikor Jézus így mondja az imádságában, főpap imádságában, hogy a te igéd igazság. Tényleg nem a történelemben van az igazság? Nem a nagy művekben van az igazság? Nem a tudományos eredményekben van az igazság? Amit az Isten mond, abban van az igazság? Később aztán olyan gyakorlatilag is, olyan gyakorlatiasan is hozzáteszi ez Bölcs Salamon, mert lehet olvasni a Prédikátor könyvében, hogy amit az Isten tesz, amit az Isten mond, hogy se hozzátenni, se elvenni nem lehet. Hát ez az igazság. Az igazság az, amelyet se hozzá nem tehetsz, se el nem vehetsz a lényeg csorbítása nélkül. Tehát van igazság, az Isten beszédében van az igazság. Aki megismeri, hogy mit mond az Isten, aki befogadja az Isten beszédét, és küzd azért is, valahogy úgy éltük mi ezt át, és gondolom ma is így élik át, akik ezt őszintén keresik, hogy hallottuk az Isten beszédét, az egy bizonyos időbe került, hogy meggyőzzük, győzzön bennünket, nem rögtön győzött meg, és nem az élet minden területén. De amikor kezdett az elménk, az értelmünk úgy meghódolni, akkor utána jött a másik, az ugyanilyen nagyságú feladat, akkor láttuk azt, hogy mi így képtelenek vagyunk élni. Ez igazság, de így képtelenek vagyunk élni. Én ezt elfogadom, hogy ez szintiszta igazság, na, de hát, hogyha őszinte vagyok magamhoz, a hétköznapjaim nem erről szólnak. És aki ebben nem nyugodott bele, nem egy farizeusi kereszténységre vágyakozott, hogy tudom, hogy mi az igazság, de aztán úgyse élek aszerint, mert mindig mentegetem magamat, hogy gyönge vagyok, meg gyarló vagyok, hanem újra és újra erőfeszítést tettünk azért, és megtanultuk, hogy 50% megismerni az igazságot, és mi a másik 50% küzdeni azért, hogy ezt az igazságot a Szentlélek által a hétköznapokban meg is tudjuk élni. Hogy ne csak az értelmünk hódoljon meg, hanem az akaratunk is. Ne csak az elménk legyen világos, hanem az egész életünk kivilágosodjék. Ezért is használ ilyen kifejezésre az igazságban járni. Nem azt mondja, hogy gondolkoztok az igazság szerint, vagy elfogadtátok csupán az igazságot. Az igazságban, a hétköznapokban, hogy igaz módon, akkor megfogalmaztuk, hogy igen, az igazság bennünket más viszonyba állít a Teremtő Istenünkkel, de más viszonyba állít az embertársainkkal, mert ezután az embertársainkat nem kihasználni akarjuk, hanem szolgálni. Más viszonyba állít magunk iránt is, hogy nem úgy vesszük az életet, hogy azt csinálunk vele, amit akarunk, hanem az életünkről kezdjük látni, hogyha a mi életünk valóban megváltott élet, akkor mi Krisztus tulajdonai vagyunk, és ha Krisztus az út, az igazság és az élet, akkor mi nekünk úgy kell járnunk, hogy Krisztus járt. Krisztus ezt is kéri tőlünk, hogy te kövess engem. Ugye ezzel búcsúzott a tanítványt, hogy te személyesen, te kövess engem. Ott se csak azt mondja, hogy te fogadd el, amit mondok, te gondolkozz azon a sok igazságon, ami rád hárul a Biblia olvasásából, hanem hogy követni, gyakorlatban követni. Én a második verset egy egészen rendkívüli versnek tartom. Mert azt mondja itt a második versben, hogy az igazságért, mely megmarad bennünk és velünk lesz mindörökké. Micsoda nagy kincs az igazság. Megmarad bennünk, és velünk lesz mindörökké. Hát addig, míg a Szentírást meg nem ismertük, addig is felismertünk igazságokat. Na mindenki a gyerekkorától, a óvodás korától bizonyos igazságokat felismer és elfogad. De megmaradnak ezek az igazságok bennünk? Sokszor olyan igazságokat ismertünk meg, ami 5 év után kiderült, hogy már nem annyira igazság. Vagy felnőtt korban kiderült, hogy ez csak egy gyermekeknek való mese volt. De az Isten igazsága olyan igazság, mely megmarad bennünk, és velünk lesz mindörökké. Isten az igazsággal keres meg bennünket, az igazsággal szólít meg bennünket. Mert az Isten látja, hogy mi hazug lények vagyunk. Nagyon, nagyon hazuggá vált lények lettünk. És Isten azért keres meg az igazsággal, hogy döntés elé állítson, hogy továbbra is akarjuk-e a magunk hazugságait élni, amit persze mi igazságoknak tartunk. Ugye az önmaga igazsága az az emberekben a legerősebb igazság, hogy nekem igazam van. És Isten az igazsággal keres meg, hogy most az önigazságot szerint élsz továbbra is, ami az én szememben hazugság. Vagy pedig elfogadod azt az igazságot, azokat az igazságokat, amiket én hirdetek néked. Tehát Isten az igazsággal tesz bennünket próbára, hogy mi tényleg igaz módon akarunk élni. Ugye a múlt évben sok vitát hallottam a közösségen belül is az igazság és szeretet kapcsolatáról, és nekem is valaki föltette, nem is közösségbeli ember, egy előadás után feltette nekem valaki a kérdést, hogy hát Isten nem a szeretettel hódít meg bennünket? Nem a szeretet az, ami bennünket meghódolásra vezet? Hát nem azt mondja Pál is, hogy az Isten jósága bennünket megtérésre hív? Hát hogy a szeretet, szeretet. És én erre azt válaszoltam neki, hogy az Isten világrendjében csodálatos rend és összhang van, Istennél nincs szeretet igazság nélkül. Istennél nincs szeretet igazság nélkül. Amit sokszor szeretetnek nevezünk, amit gyerekkorunkban is megtanultunk, hogy szeretet, de ami nélkülözte az igazságot, később kiderült róla, hogy nem szeretet. Ugye az anyai szeretet egyik legcsodálatosabb szeretet. De magam előtt látom a helyzetet, 12-13 éves lehettem, amikor édesanyám először kifakadt, hogy milyen jó volt téged szeretni, amikor 3-4 éves voltál. Most 12 éves vagy, most már dacos vagy, kérdezel, ellentmondasz, más a véleményed, más úton. És akkor az édesanyám azt mondja, hogy jaj, de szép volt, amikor gyerek voltál. Hú, mondom, akkor vége van most már, nincs szeretet. Addig szeretjük az embert, még kezes lábas, és úgy csinál, ahogy mi akarjuk. De amikor aztán felnő az ember, és önálló akarata lesz, hát akkor megfogyatkozik bennünk a szeretet. Ezzel azt akarom mondani ezzel a példával, hogy még az anyai szeretet is, aminek a ne továbbjáról költők zengtek himnuszokat, meg hát általában ugye nagy mondások vannak, ugye, hogy hát ugye az anya, aki a legjobban szereti a gyermekét, meg az anyához mindig van visszaút, meg stb. Stb. Megjegyzem, hogy ha vannak igaz apák, akkor az apákra is igaz kell, hogy legyen ez. De hát szóval a szülői szeretet. De sokszor a szülői szeretet is kiderül, hogy mennyire gyönge, mert nem ötvözi a szeretetet igazsággal. Akkor példabeszélek könyvéből először olvastuk mi, mint szülők, amikor az első gyermekeink születtek, hogy aki szereti a gyermekét, az megkeresi fenyítékkel. És aki nem fegyelmezi a gyerekét, gyűlöli a fiát. Akkor szívemhez kapta, én gyűlölöm a gyerekemet. Itt ugye ebbe az igébe is azt testesül meg, hogy ha a szeretetedben nincs igazság, akkor arról a szeretetről ki fog derülni, nem igazi szeretet. Tehát Isten számunkra mindig az igazsággal közeledik, mert az ő igazságában, az ő igazságosságában mindig szeretet van. Isten, hogyha olyan szeretettel közelítene hozzánk, mint amit mi elvárnánk, mert az emberek ugye elvárják a szeretetet, hát ha olyan szeretettel közelítene Isten hozzánk, amit elvárunk, akkor lenne belőlünk megtért ember. Az emberek általában a szeretettel kiszolgáltatni akarják magukat, az önző lényüket, az igazság nélküli szeretettel. Tehát erre mindig nagyon figyeljünk, hogy a Bibliának egyik csodálatos, hanem a legcsodálatosabb tanítása. Ezért kezdődik a János evangéliuma is így Jézusról, a János 1.14, hogy mi láttuk őt, mi láttuk Jézust, de kit láttunk mi Jézusban? Aki telve volt kegyelemmel és igazsággal. Mind a kettő ott volt benne. Mind a kettő így fonódott össze, a szeretet és az igazság így fonódik össze az Istenben. És amikor Jézus itt jár közöttünk, akkor nem elvtelenül szeretett, mint mi szeretünk, sokszor elvtelenül, hogy az igazságot félretesszük. És mondom, még a szülők szeretete is sokszor ilyen elvtelen szeretet. Aztán bekerülünk óvodába, iskolába, mennyit szenvedtünk az olyan tanítóktól, tanároktól, akik kivételeztek, ugye? Ez volt a legnagyobb szívfájdalmunk mindannyiunknak, hogy kivételeznek. Vannak liblingjeik, akiknek mindig ötöst adnak, én összetöröm kezem, lábam, csak négyesig érek el, mert hát engem, mert szőke vagy barna hajam, vagy nem így áll a fülem, engem nem szeret annyira. Borzalmas dolog, és a felnőtt világban is mindig azt látjuk, hogy vannak emberek, akiknek megvan a maguk kis körük, a maguk kis csoportosulásuk, családjuk, baráti körük, azokat szeretik, de mindent rájuk is hagynak. És van egy másik csoport, akiket nem szeretnek, akikkel, ha találkoznak az utcán, csak morcosan tudnak rájuk nézni, azokkal igazságosak, de hiányzik belőlük a szeretet. Istennél ilyen nincsen. Isten azért csodálatos lény, és Isten azért lehet, ami megváltunk és megszabadítunk, mert nála a szeretet és az igazság mindig együtt jár. És ezért János apostol először az igazságot hangsúlyozza, négyszer is hangsúlyozza, és aztán amikor az 5. versben folytatja a levelét, és most kérlek téged, asszonyom, nem mintha új parancsolatot írnék néked, hanem amelyet kezdettől fogva vettünk, hogy szeressük egymást. Most rátér a szeretetre. De mi a szeretet? Rögtön mondja, és ez a szeretet, tehát figyelj, most jön a szeretetre egy meghatározás, hogy mi a szeretet, és ez a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint. Akkor más szóval, mint ahogy eddig mondta, hogy mondhatnánk, és az a szeretet, hogy az igazságban járj. Akkor szereted az Istent, szereted a másik embert, és szereted magadat is. Ez nem csak János apostolnak a tudománya vagy hite. Pál apostol mondja az 1. Timóteus levél 6. fejezet 11. versében, tehát 1 Timóteus 6.11-ben, csodálatos ige, érdemes az új év elején a szívünkbe zárnunk, mert így kezdődik, de te ó Istennek embere. Akarunk Isten emberei lenni? Akarunk Isten mögé felsorakozni? Isten emberei, jaj, de jó lenne, hogyha így szólítanának meg bennünket, hogy ez az ember Isten embere. Nem is úgy, hogy most milyen Isten, meg milyen közösséghez tartozik, hogy Isten embere. De te, ó Isten embere, kövessed az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést és a szelídséget. Ez nekem olyan, mint egy matematikai egyenlet. Pontos lépések vannak. Át ne ugorjál egyet se. Nézd meg, először mit kell követned? Az igazságot. Mert ha nem az igazságot követed, akkor mit követsz? A saját igazságodat. Ha nem az igazságot követed, amit az Istentől megismer, akkor a saját igazságodat követed. Attól koldul minden ember. Ha az igazságot követed, mikor követed te komolyan az igazságot? Ha te az igazságot a hétköznapokban is éled, megvallod, és minden, ami az igazsággal ellentétes, most nagyon súlyos szót fogok választani, de a Bibliából veszem, az gyűlölöd. Ez az Isten félelem. Ezért mondja másodszor az Isten félelmet. Mondom, ez matematika, de te, ó Istennek embere, kövessed az igazságot, az Isten félelmet, tehát úgy kövess az igazságot, hogy ragaszkodj az igazsághoz, és ami ellentétes az igazsággal, azt tanuld meg megvetni. Tanuld meg meggyűlölni, mert az életben két dolgot kell megtanulni, szeretni és gyűlölni. Szeretni azt, ami jó, gyűlölni azt, ami rossz. Ha nem tanulod meg azt a gyűlölni, ami rossz, akkor a rossz behatol az életedbe, össze-vissza fog rángatni majd jobbra-balra, még akkor is, hogyha vallásosnak vagy hívőnek tartod magadat. Ebből jön a hit. Tehát ugye mondom, ez matematika, ebből az istenfélő, igazságot követő magatartásból lesz egy erős, folyton tisztuló, folyton erősödő hit, és hogy a Biblia rávezet itt is bennünket arra, hogy azért ne nevezzünk mindent szeretetnek, most mondja a szeretetet. Most mondja, mikor érsz el a szeretethez? Akkor érsz el a szeretethez, ha követed az igazságot, az istenfélelmet, a hitet. Ha ezeket gyakorlod, akkor az életben van esélyed megtanulni, hogy mi a szeretet. A szeretet nem egy érzelem, nem érzelgőség, nem ellágyulás, nem pillanatonkénti felhevülés, vagy eféle. A szeretet az egy parancsolat, hogy így mondja, hogy azt a parancsolatot vettük az atyától, hogy szeressük egymást, és ez a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint. A szeretet az, Isten, ha szeretetet akar adni nekünk, akkor ugye nem karácsonykor akar adni szeretetet. Kérdezzük mindig gyerekekként a szüleinket, hogy na de mi van a karácsony után? Vége a szeretet ünnepének, mi van azután? Erre is visszaemlékszem, ez az édesapámmal való szép tapasztalat, apukám mindig egy kicsit úgy megvakarta a fejét, és azt mondta, hát fiam, az élet a küzdelemről szól, a küzdelemben meg az emberek nem szeretni szokták egymást, hanem odébb lökni. Úgyhogy januártól folytatódik. Hát mondom, akkor a karácsony az egy fegyverszünet, mint az olimpiai játékok idején, amikor letették a fegyvert, elmentek két hétig sportolni, a görögök utána már, a közben is már szőtték a terveket, hogy majd ki-kibe fogja jobban beledöfni a kardot, és aztán, amikor vége volt a híres játékoknak, akkor kezdődött az élet csatapataja, és folytatódott tovább a küzdelem, a létharc. De János apostol azt mondja, hogy a mi keresztény életünk ne ilyen legyen. Ha mi elfogadjuk Istentől az igazságokat, ha mi valóban Isten igéjét, ahogy ma délelőtt is erről volt szó, és itt ragadom meg az alkalmat, hogy mindenkit hívjak, 9:30-kor itt egy órás beszélgetést szoktunk folytatni ezen a helyen több csoportban, és ebben a negyedében a tanítványság kérdésköréről lesz szó. Van, amikor egy bibliai könyvet tanulmányozunk, van, amikor egy témakört, nagyon fontos témakör, mindenkit inkább arra buzdítanék, hogy ne erre az alkalomra jöjjön, amin most egy valaki beszél, arra jöjjön, amikor mindenki megszólalhat, és mindenki adhat a másiknak. Általában ugye a szeretetről az egyik legnagyobb téveszme az emberi világban, hogy az emberek, ezt Erich Fromm meg is írta a Szeretet Művészetet című könyvében, hogy az emberek akkor beszélnek szeretetről, ha őket szeretik. Tehát a szeretet elvárás. Elvárás. Szeressenek engem, akkor jó a világ. A Biblia azt mondja, hogy nem ez a szeretet. Nem ez a szeretet. A szeretet az tartozás. Mondja Róma 13:8-ban Pál, a szeretet az tartozás. Ugye ez a két felfogás áll itt is szembe, hogy az emberi világban a szeretet az elvárás, ha szeretnek vagy figyelnek rám, akkor jó, én elvárom, hogy én rám figyeljenek, és majd akkor, hogyha figyelnek rám, én is figyelek másokra, de a Biblia szerint a szeretetet az fogja megtapasztalni igazi formájában az életben, aki az igének engedelmeskedik senkinek, semmivel mással ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek, vagyis a szeretet az kezdeményezés. A szeretet az kinyílás. A szeretet az figyelem másokra, hogy mivel tudjuk más emberek valódi szükségletét betölteni. Tehát a szeretet tartozás. Ha valaki már kapott Istentől, és látja, hogy a másik ember nem ismeri az Istent, és bár ő is kapott az Istentől, de ezt nem ismerte még fel, akkor én tartozom a másik embernek, hogy megismertessem Istennel. Tulajdonképpen a szeretet az nem adás, hanem továbbadás. Amit Istentől kaptunk, azt adjuk át a másik embernek, mert mi tartozunk a másik embernek, aki még nem ismerte meg Istent, főleg azoknak, hogy valóban figyelmünk legyen az ő ínségére, az ő szükségleteire és kiszolgáltatottságára. De figyeljük meg, hogy ebben a rövid levélben már is jön a harmadik téma. Az igazság a szeretet után jön az, hogy sok hitető jött-e világra. Hogy jön ez most ide? Mennyivel inkább szeretnénk mi még többet megtudni a szeretet és igazság kapcsolatáról, vagy a szeretetben való növekedésről. És akkor János apostol, most ő a szeretet tanítványa, a szeretet apostola, egyszer csak nagyon erőteljes szavakkal azt mondja, sok hitető jött-e világra. És kik a hitetők? Most nem a világ hitetőiről beszél, a kereszténységen belüli hitetőkről beszél. Mit gondolunk, hogy hol vannak nagyobb hitetők a világban? A világban kint, vagy a kereszténységen belül bent? És kiket nehezebb megragadni, kiket nehezebb leleplezni, mert itt megmondja, hogy a kereszténységen belül mi a legnagyobb hitetés, különben 2000 éve ez a legnagyobb hitetés. És amikor az ember próbál magukat keresztényeknek vallók előtt erről beszélni, én többször próbáltam, és a legtöbb kudarcom ehhez fűződik. A Biblia János első levele, 4. fejezetében, itt a 2. levélben, itt a 7., 8. versben is beszél erről. Próbáltam felidézni ezeket az igéket, hogy mi az, hogy hitető, mi az, hogy antikrisztus. Hát bizony elég siralmas eredménnyel tudok előállni. Én próbáltam, tényleg kértem a Jóistent, hogy hadd mondjam el az embereknek, hogy értsék meg, hogy mi a legnagyobb hitetés. Mert sok hitető jött a világra, akik nem vallják a Jézus testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető, ez a hitetés, és ez maga az antikrisztusi szellem, lelkület és gondolkodás és magatartás. Mi a legnagyobb hitetés? Jézust nem vallani testben megjelent Krisztusnak. Elhiszem, hogy első hallásra nem érthető. De amikor az ember próbálja elmondani, hogy a test szónak a Bibliában van átvitt értelme is, az a megromlott emberi természetnek a jelzésére is szolgál. Tehát nem csak az, hogy itt van a testem, amit látunk, mindannyiunk testét, az egy olyan, mint egy mértani idom, egy test, egy forma. Szoktuk mondani más dologra is, hogy ez vastest, vagy ez ilyen test, olyan test. De van a test szónak, ennek a szárx szónak, ennek a görög szónak, hogy szárx, egy ilyen értelme, hogy az önzésnek, a lefelé való húzásnak, hogy mi is a legnagyobb ellenségünket a bőrünkön belül hordjuk, hogy érezzük, hogy van bennünk valami, ami a lustaságra vinne, a nem törődömségre, a könnyelműségre, van valami, ami húz bennünket lefelé. Tehát így mondjuk ezt, hogy a megromlott emberi természet, az első bűneset után sajnos mindannyian egy ilyen megromlott emberi természetbe születünk, így szoktuk mondani, hogy egy kisgyermek is, most örülünk a mi kis unokáink születésének is, de én is mindig szoktam mondani, hogy ami testtől született test az. Egy gyermek, egy csecsemő ártatlan, de nem romlatlan. Én mindig ezt szoktam mondani, és mindenkinek ajánlom, hogyha felülvizsgálja ezt a mondatot, és jónak tartja, akkor mondjuk ezt, hogy egy gyermek számunkra egy ártatlan kisgyermek. Teljesen nincs bűne neki, sem 5 napos korában, sem talán 5 éves korában. Súlyos dolog lenne, ilyenről beszélünk, hogy egy gyereknek bűne van. Egy gyereknek vannak csinytevései, van pajkossága, 1000 szó van erre, de hogy én a gyerekeket bűnösnek ítéljem, úgy, mint hogy a felnőtt világban már egy 20, 30, 40, 50, 60 éves ember bűnöket hordoz, így nem. Azt mondja, egy gyerek, nem csak egy csecsemő, még egy kisgyermek is. Ártatlan, de nem romlatlan. örökli az őseitől azokat a gyengeségeket, amelyek húzzák a rossz felé. Erre szokta mondani az ateista ember is, hogy a rosszra nem kell tanítani a gyereket. A jóra keservesen tanítani kell. Hát ez is mit fejez ki? Hogy az önzés, az én felé húzás, hogy én ezt akarom, nekem igazam van, adjanak békén, ez benne van, persze a gyerekben is benne van, csak persze még nem olyan erőteljesen, mint egy felnőttben. Jézus Krisztus ezt örökölte az édesanyjától. Jézus Krisztusban is benne volt a természetében a lefelé húzó, az a jelleg, amit mindannyian öröklünk az őseink, amiért nem vagyunk felelősek, de bennünk van ez, hogy a rosszra nem kell tanítani, a jóra nagyon kell tanítani. Ez Jézusban is így volt. A legnagyobb hitetés, a legnagyobb téveszme, ha Jézusról azt prédikálják, ma az egész kereszténység ezt prédikálja, hogy Jézus nem örökölte ezt a gyenge természetet. Jézus nem is tudott volna rosszat elkövetni. Ha akart volna, se akkor se. És ezáltal, e hamis tanítás által nincs az embereknek Jézus Krisztusuk. Mert Jézus Krisztus akkor lesz számunkra jelen való, szabadító, megváltó Isten, hogyha látjuk, hogy ő nem a mennyből ereszkedett alá, ugye erről beszéltem a decemberi vetítésünkön MS Mester kapcsán, hogy, és felszoktam tenni a kérdést, hogy Jézus miért nem a mennyből jött közvetlenül? Hát jöhetett volna, hiszen az Ószövetség idején többször megjelent a mennyből. De Jézus nem a mennyből érkezett Betlehembe, hanem 9 hónapig a Szentlélek visszahelyezte őt Máriának, egy földi édesanyjának a méhébe, és egy földi édesanyja átadta neki az emberi természet összes gyengeségét. Ő neki ugyanúgy küzdeni kellett a rosszal szemben. Ugyanúgy belülről átélt, hogy mit jelent a megkísértés. Nem csak fázott és éhezett Jézus, hanem ott volt benne a csüggedtség, a lemondás, hogy ne teljesítse a küldetését, hiszen a Getsemáné kertbe ezt mondta, hogy atyám, minden lehetséges néked, ha lehetséges, múljon el tőlem a keserű pohár. Félt a szenvedéstől, félt a gyalázattól, félt mindattól, ami rá várt. De nekünk olyan megváltónk van, olyan szabadítónk van, aki emberi természetben is mindig győzelmet aratott, mindig. De emberi természetben vívta ki ezt a győzelmet. Mindig legyőzte az emberi természetét. Ezért mondhatja nekünk, hogy te kövess engem. Ha engem követsz, erőt adok neked, hogy te is le tudod győzni az emberi természetedet. Mert a nagy küzdelem itt dúl. A nagy küzdelem nem egy másik emberrel való küzdelmünk, nem a világgal való küzdelmünk, a nagy küzdelem az önnön természetünkkel való, halálunkig való, és mindig legnagyobb küzdelmünk. És itt mondja Jézus, hogy én ismerlek téged. Nem mondd azt, hogy a világ rossz. Persze, a világ rossz, mert még lesz még rosszabb is. Nem mondd azt, hogy az emberek ilyenek, olyanok. Az emberek még ilyenebbek is lesznek. De akkor is a legerősebb küzdelem benned dúl a csüggedéseddel szemben. A könnyelműségeddel szemben, a felszínessége, amit az emberi természet magába, hogy az emberi természetet lehet egy zsákhoz hasonlítani, ami tele van szögekkel, és mindannyiunknál máshol bukik ki a szög a zsákból. Van, aki inkább a csüggedésnél kísérthető jobban. Van aki a szenvedéstől való félelemmel, van, aki a fáradtság taglózó, hogyha fáradt, akkor nem lehet vele beszélni, van, akit az elkeseredés, van akit a bírvágy, van, akit a büszkeség. Tehát tele vagyunk, mindannyiunkban megvan minden, minden rossz megvan a természetünkben. Én még a magam természetében olyan rosszat, amit másoknál, mert másoknál mindig észrevesszük a rosszat. Én másoknál észrevettem, és a magam természetében nem találtam volna, meg én ilyet nem ismerek. Hogy a másik az ilyen, de hát én nem ilyen vagyok. Ha jól megnézed, te is olyan vagy, csak hát nem így tartottad magadat számon. Vagy nálad máshol jön ki a szög a zsákból. A legnagyobb hitetés az, hogyha a Jézus Krisztusról szóló igazi evangéliumot eltorzítják. A legmélyebb eltorzítás ez. Jézus nem testben megjelent Krisztus. Jézus győzött, de te úgyse tudsz győzni. Jézus megváltó, de ugyan miből vált meg téged, hogyha ha te az ő erejével se tudsz kikapaszkodni, és nem tudod legyőzni a természetedet. Ez a hitetés, ez az antikrisztus, tehát Krisztus helyébe áll, és azt mondja, hogy higgyetek nekem, emberek, úgyse tudjátok legyőzni a rosszat, de járjatok azért Isten tiszteletre, legyetek vallásosak, Jézus nevét kenetteljesen ejtsétek ki, vigyetek csokorvirágot a feszülethez, és a többi. Elmond, ezer dolgot elmond, hogy hogyan tudsz te vallásos ember lenni, az ő felfogása szerint. De azt ne hidd, hogy te olyan leszel, mint Krisztus, mert az nagy képűség, az beképzeltség. Te csak Krisztus távolról csodálhatod. Van egy francia mondás, így hangzik, hogy csodálom, de csak távolról. Ezzel szemben a Biblia azt mondja, hogy fogadd be Krisztust, Krisztus éljen benned, és ha Krisztus benned él, akkor megtapasztalod majd, hogy Krisztus mire képes. Le tudja győzni benned azt a természetet, amit te sokszor így mondtál másoknak, hogy fogadjatok el engem, mert ilyen vagyok. Nem tudok más lenni. Ha befogadod Krisztust, tudsz más lenni. Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, amit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk. Nagyon fontos mondat. Az apostolok azon munkálkodtak, hogy a követőik befogadják Krisztust. Ne külsőleg dicsőítsék Krisztust, ne külsőleg ájtatoskodjanak, vagy kenetteljeskedjenek, hanem befogadják Krisztust a szívük örömével, a küzdelmeik őszintességével, de ezt nagyon sokszor elfelejti az ember, mert még aki befogadja Krisztust, annak az életében is hány és hány rövid zárlat van. Hányszor és hányszor elesünk, hányszor és hányszor újra meg akarjuk adni magunkat a régi elképzelésnek, hogy nem lehetünk más emberek. Jézus Krisztus, mint tudjuk, szokása szerint szombatnapon elment a zsinagógába. Miért adta a hetedik napot nekünk Isten? Miért adott egy teljes 1-24 órás nyugalom napot? Ezékiel könyve 20. fejezete kétszer is elmondja. A 12. és a 20. versekben. Ezékiel 20-12-20. Adtam nekik szombatjaimat is, jegyül köztem és ő közöttük, hogy megtanulják, hogy én az Úr vagyok az ő megszentelőjük. Azért adott nekünk Isten hétről hétre egy teljes 1-24 órás nyugalomnapot, amit Jézus ugyanúgy megszentelt, hiszen akkor egy helyen elment a zsinagógába, elment ebédelni emberekhez, tanítványaival járt a természetben, mert Isten meg akarja velünk tanítani, hogyha befogadjuk őt, akkor olyasmikre vagyunk képesek, amikre soha nem vagyunk képesek, csak azzal, hogy külsőleg csodáljuk és tiszteljük. Az Isten befogadni, hogy bennünk éljen az Isten, az annyit jelent, hogy nekünk hétről hétre meg kell tanulni, hogy Isten, ami megszentelünk, meg tud jobbítani, meg tud változtatni bennünket. De jó lenne, hogy ebben az évben nagyobb lépéseket tennénk előre a megszentelődés útján. De jó lenne, hogyha végleges győzelmeket aratnánk bizonyos eddigi rossz jellemtulajdonságaink fölött. Milyen jó lenne, hogyha embereknek át tudnánk adni, de élettel teljen az igét, hogy emberek, ne keseredjetek el, ne csüggedjetek el. Hát én is 10-20-30 éve küzdök, de bármennyiszer is elesem, én nem adom meg magamat az elesésnek, nem adom meg magamat annak a lenti állapotnak. Én fölnézek Krisztusra, Krisztushoz ragaszkodom, és ha Krisztus bennem él, majd újra talpra állít, és újra győzelemhez vezet. Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, amit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk. De most jön a levélnek a negyedik témája, és megint egy nagyon megrázó hangütésben. Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Számomra a Bibliának egyik legmegrendítőbb kijelentése. Ha én nem maradok meg igazságban, szeretetben, hogy mondja Pál a Efézusi Levél 4. fejezet 15. versében, nagyon nagy ige, Efézus 4.15, az igazságot követvén szeretetben mindenestül foglyolva növekedjetek abban, aki a fej a Krisztusban. Micsoda nagy igaz. Az egész életünk benne van ebben az Efézus 4.15-ben. Az igazságot követvény szeretetben mindenestül fogva növekedjetek abban, aki a fej a Krisztusban. Ha én nem ezen az úton járok, ha megengedek magamnak az igazságtól jobbra-balra való eltéréseket, ha úgy magam kiállítom magamról, hogy én azért jó keresztény vagyok, de tehát sokszor érzem, hogy Krisztus nincs bennem, nem aratok győzelmet Krisztus által, mert nem fogadom komolyan az igéit, nem tanulok meg igazán küzdeni imádságban önmagam ellen. Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Isten. Tele van ateista emberrel a világ, a kereszténységen belül. Kereszténységen belül. Nem kívül, belül. Nemrég egy faluban voltam, kérdezték tőlem a faluban, hogy hát miféle szektához tartozom. Visszakérdeztem, hogy mit értenek szektán. Hát elég bajba jutottak szegények, mert ott senki nem tudta. Mondom, hát az ateistáknak nincs szektájuk. Ahol kereszténység van a világban, én úgy látom, hogy ott ateizmus van. Csak egy külsődleges kereszténység van, ez olyan, mint egy zománc, ami lepattogzódik, de a zománc alatt ateista, a máz alatt ateista az élet. Nagyon hallgattak. De én mondom, nem nézem le az ateisták szektáját sem. Hát végül is mindenkinek a maga döntése, hogy hova akar tartozni. De én próbálom az ateistákat egy kicsit elgondolkoztatni, hogy biztos, hogy jó ez az ateizmus? Biztos, hogy jó, hogyha nincs Istened? Hát itt mondja János, hogy aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya, mert nincs Istene. Hát akinek nincs Istene, az az ateista. Nagyon sok ateista van a kereszténységen belül. Szerintem sokkal több, mint kívül. Egyre fogyatkozik a külső ateisták száma, félnek a külső ateisták, hogy majd megszólják őket, hogy ateisták, vagy sokan azt mondják, hogy belépünk ide, és akkor belső ateisták leszünk, úgy aztán már senki nem szól meg bennünket, nem? Számomra ez az igevers, aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé. Az az életünk hétköznapjaiban dől el, hogy nekünk van-e Istenünk, vagy sincs. Hogy mi magunk jelenünk meg valahol, vagy pedig mi Isten követeiként jelenünk meg. Nem tudom, hogy tudja a gyülekezet, hogy az őskeresztényeknek mi volt a jelmondatuk. Ez Filippi 3.20 volt. Filippi 3.20 volt. Mindig ezt ismételték az őskeresztények, hogy a mi országunk, ez nem Magyarország, meg nem más ország. Mi polgárai nem Magyarországnak vagyunk elsősorban. A mi országunk a mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk. A keresztények egy más világ polgárai. Jézus hányszor mondta a tanítása is rá, hogy mihez hasonlítsam a mennyek országát, milyen példázattal példázzam azt. Aki engem követ, az a mennyek országa polgára, az Isten embere, az Atya és a Fiú az övé, aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Idősek otthonaiba is járok, és itt a 8. kerületben volt egy aranyos tolókocsisnél, mindig lehozták az előadásra, és egyszer panaszkodik, azt mondja, egyre kevesebb az ápolónővér. Egy ápolónővér hogy tud 100 embert ellátni egy nap? Hát mindig nagy együttérzéssel hallgattuk, de amikor is sokat panaszkodt, hogy hát hiába csengetek, nem jönnek. Nincs. És akkor egyszer végighallgattuk, és azt találtam neki mondani, hogy tessék megnyugodni, ha egy ápolónővér se jön be, senki se jön be, önnek 3 ápolója van, az Atya, a Fiú és a Lélek. Mindig ott van. Tessék csak nyugodtnak lenni, nem jön ember, akkor sem történhet meg semmi az Isten tudta és akarata nélkül. És megnyugodott. A szomszédom szokta mondani, hogy kertszomszédom, hogy ő nem tud igazán keresztény életet élni, mert a világ mindenség negyedik legerősebb lényét nem tudja legyőzni. Ez nagyon szakavatott kifejezés volt, mert a világ egyetem legerősebb negyedik lénye Sátán, Biblia szerint. Nem tudok Sátánnal küzdelmet nyerni, mert Sátán mindig erősebb. De mondom, magad mondod, hogy a világegyetem negyedik legerősebb. Mi van az első hárommal? Mi van az első hárommal? Ott van az Atya, a Fiú, Szentlélek. Aki félrelépés nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé, és a lélek is az övé. János apostol az első levelében mondja ezt a nagy kijelentést, hogy nem az nagyobb, aki a világban van, aki bennetek van. Ha mi Istent befogadjuk, milyen érdekes, a Biblia túlzásokra általában nem ragadtatja magát, de ilyeneket mond a Biblia, hogy legyőzzük a világot. Világot legyőzni? Legyőzni a világot, ezt mondja a Biblia. Tehát tulajdonképpen, ha mi hitáltal befogadjuk az isteni személyeket, látjuk az ő munkájukat, igényeljük, alávetjük magunkat ennek, akkor az Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. De figyeljük meg a 10. verset, ez is milyen súlyos mondat. Ha valaki elmegy hozzátok, és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be házaitokba, és azt ne köszöntsétek, mert aki köszönti azt, részes annak gonosz cselekedeteiben. Azt mondja itt János apostol, aki az igazsággal kezdte ezt a levelét, azzal is fejezi be, aki nem ezeket az igazságokat mondja. Aki nem arra törekszik, hogy ti Istenben éljetek, hanem különböző körmönfont és alig megfogható, de a Bibliával látnivaló, hogy nem egyező dolgokkal, azt ne fogadjátok be, és ne köszöntsétek. Vajon vannak-e olyan gyülekezeteink, amelyek bátrak ennek a gyakorlására? Múltkor az egyik gyülekezetünk megüzente az egyik prédikátornak, hogy ne látogassa őt. Megüzente, hogy ne lát, mert hallgatjuk az interneten, meg másét, hogy miket mondasz, köszönjük szépen, ebből mi nem kérünk. Másik helyen mondták, hogy milyen csodálatos dolgot beszél ez a prédikátor, gyülekezet azt mondja, de mi levettük már az internetről, már hallottuk, hogy más helyen is elmondta, köszönjük szépen, ebből nem kérünk. Kedves gyülekezet, milyen jó lenne, ha mi is ilyen gyülekezeteink lennének. A gyülekezetnek Isten szavát, Krisztus beszédét kell követnie, nem pedig egy emberi tekintély szavát. Ezért is mondtam én ebben az igehirdetésben, hogy ha lehet a kettő közül választani, ne erre jöjjünk. Itt sajnos én beszélek. Próbálok Isten igéje szerint beszélni, de sokkal jobb az első alkalom, hogy 10:30-tól 10:30-ig itt leülünk, és mindenki a Bibliából érvel. És ha tartozásnak tartja a szeretetet, akkor mindenki adni akar a másiknak. Ha nem tartja tartozásnak, akkor hallgat. Jó gyülekezet abból jön létre, amikor az emberek Isten szavát követik, és nem akkor, amikor a pap szavát követik, vagy a lelkész, vagy tudom is én, hogy nevezzük, mindegy, egy ember szavát, aki áll és beszél. A jó gyülekezet az, amely tudja az isteni mértéket, aki mindenki személyesen olvassa a Szentírást, küzd az életébe, hogy eszerint tudjon élni. Olvassuk ugye az apostolok cselekedetei 17. fejezetében azokat a nemesebb lelkületi bérebelieket, akik még Pál apostolnak is utána néztek, hogy úgy vannak-e ezek. Miért? Az baj, ha valakinek valaki utána néz? Azzal én soha nem veszítettem, hogy egy prédikáció után egyszer hozzám jött valaki, azt mondta, nézd, ez jó volt, amit mondtál, de itt és itt hibát követtél el. És rámutatott. Mentem is rögtön, aki fölvette a hanganyagot, és kértem, hogy azt a 2 percet vágja ki. Mert igaza volt annak, mert odafigyelve hallgat, és valóban én hibát követtem el. És ha bárki megfed bennünket, hogy mondja a 141. Zsoltár, ha igaz fedd engem, jól van az, ha dorgál, mintha fejem kenné. Hát egy keresztény ember annak örül, ha ember számba veszik, és a hibájára rámutatnak. Egy keresztény ember nem annak örül, hogy mosolyognak rá, és mindig dicsérik. Amiért dicsérni lehet egy keresztény tudja, hogy az az Istentől van. Ami az Istentől van, azért neki kell legelső sorban hálát adni, meg persze azoknak, akik hallgatják őt, de ami hibás, az tőlünk van, a természetünk tört fel, vagy a természetünk győzött le valamiben, és ha valaki ilyen tekintetben bennünket helyreutasít, mit mond Pál a Filippi 3.1-ben? Annak okáért helye van Krisztusban az intésnek. Helye van a szeretetben való vigasztalásnak, de első helyre itt is az intést állítja, a dorgálást állítja. Hát csak az tanul a hibáiból, akinek tudomására hozzák a hibáit. Akit úgy kezelnek, mintha nem is tudna hibázni, mert ő a lelkész, vagy ő az egyházvezető, vagy nem tudom én kicsoda. Hát erről beszél majd Jánosnak a 3. levele, hogy volt ott az őskeresztények között egy Diótrefész, aki azt mondta, hogy ő az első, azt kell elfogadni, amit ő mond, nem az ige az első, hanem az igének a képviselője az első, és aki ővele nem értett egyet, azokat ki is rekesztette, ki is zárta a gyülekezetből, ez a János 3. levelének a nagy témája. De én megelégszem azzal, hogy János első levele, egy hosszabb levél után ezt a rövidebb 2. levelet állítsam a közösség elé, és mindenkit bátorítok ennek a 4-5 dolognak a komolyan vételére ebben az új esztendőben. Kövessük az igazságot. Küzdjünk az igazság kitisztulásáért, hogyha valamilyen területen az életünkben valami homály van. Hát a veszélyes dolog, amikor az ember nem tisztáz ki valamit. Ugye így szokták ezt mondani. Ha valamit nem tisztáznak ki az emberek, akkor menetrendszerűen ugyanazokba a hibákba esnek bele, mint addig és az addigi hibázó emberek. Ki kell tisztázni a dolgokat. Küzdjünk az igazságért. Ézsás könyve 54. fejezete azt mondja, hogy igazság által leszel erős. Nagyon fontos Biblia. Igazság által leszel erős. Ne gondolj a bajjal, nyomorral, ne azzal foglalkozz, hogy emberek mit mondanak, hogyha te az igazságot követed. Nem fog közelíteni hozzád se a nyomorúság, se a vész, de igazság által erős leszel. Az igazság azonban nem egy kegyetlen szigorúság, az igazság az mindig szeretettel kell, hogy párosuljon. Olyan igazság a Biblia szerint, ami nem szeretettel párosul, van ilyen az emberi világban, hogy van ilyen igazság, de az nem Isten igazság, az embereknek a hajlíthatatlan, kemény, zord, szigorú, kegyetlen igazsága. De szeretettel kell párosulni az igazságnak. Az igazságot követvén szeretetben növekedjetek mindenestül abban, aki a feje Krisztusban, de vigyázzunk. A világunkban itt van a csalás, itt van a hazugság. A világ fejedelmét Jézus megnevezte. És a világ fejedelme nyilván azokat támadja, akikben az igazság és a szeretet megbonthatatlan egységben akar tovább élni. És ezeket támadja. És ezért küldi a hitetőket, az antikrisztusokat, amelyről János első levele beszél, és a legfőbb antikrisztust, aki el tudja hitetni a világgal, hogy Jézus Krisztus az győzött, de nem ugyanilyen természetben, mint mi, nem ugyanilyen feltételek között. Tehát mi nem tudjuk igazán követni Jézust. Ez a legnagyobb hazugság, ez a legnagyobb csalás. És ha valaki így beszél, akkor vigyázzunk magunkra, ne engedjük az ilyen tanítást uralkodónak lenni, és ne engedjük azt, hogy emberek keresztény közösségekben olyan dolgokról beszéljenek, és olyan módon, amelyek nem méltók Krisztushoz és Krisztus áldozatához. Ha mi komolyan akarjuk venni az egyházat, akkor az apostolok cselekedeteinek 20. fejezetéből vegyük komolyan azt a rövid igét, amely azt mondja, hogy az egyházat Jézus a tulajdon vérével szerezte. Az egyházat Jézus a tulajdon vérével szerezte. Ha Jézus nem adja az életét, mi nem vagyunk itt. Mi a világ hány részéről, vagy az ország hány sarkából vagyunk itt, soha az életben nem találkoztunk volna, ha Jézus nem adta volna az életét. A Jézus Krisztus igazságon alapuló nagy szeretete ébresztett fel bennünket az álmunkból. Az vonzott bennünket arra, hogy keressük az Isten útját, hogy fogadjuk el az Isten ajándékát, és hogy törekedjünk arra az örök életre, amit mi nekünk senki ember nem ígért, és nem is tud ígérni. Isten azonban ígér. Én és elnézést, hogy ilyen nagy, rögtön egy bibliai iratot adtam a gyülekezetnek, hogy nem egy igehely, vagy nem egy történet, de mindenkit kérek arra, hogy ha nincs időnk, vagy ha csak egy 10 perc, negyed óránk van, hát van a Bibliában legalább 6-7 ilyen rövid bibliai irat. Van Abdiás könyve, van a Júdás levele, van János 2 levele. Nyúljunk az ilyen iratokhoz, mert én úgy gondolom, hogy nem egy-egy alkalomra, de egy-egy egész évre való bátorítást és útmutatást kaphatunk ezekből a könyvekből. Én kívánom azt, hogy ezzel ezt a könyvet se tegyük le. Ugye a Biblia azt nevezi könyvnek, nem az, amilyen vastag, hogy még 100 oldal az már könyv, a 20 oldal csak füzet. A fél oldalt is könyvnek nevezi. Miért? Mert láttuk, hogy 4 olyan nagy tanítása van, ami, hát nem tudom, hogy melyik könyvet tesszük le úgy, 100 meg 200 oldalas könyveket, hogy 4 dolgot megjegyzünk utána, hogy hát ez most az életemnek a zsinórmértéke kell, hogy legyen. A Biblia azt nevezi könyvnek, aminek önálló, külön nagy tanítása van, természetesen beletagozódva a többi bibliai könyvek rendszerébe, de elfelejthetetlen nagy tanítás. Én nem tudom elfelejteni azt, hogy az igazság az bennünk marad, és velünk lesz mindörökké. Csodálatos az Isten igazsága. Nem kell helyettesíteni mással. Nem tudom elfelejteni azt az igét is, hogy aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Én szeretnék Istenhez tartozni. Szeretném az utamat úgy járni, hogy Isten ügye mögé sorakozzam föl. Borzalmas dolog lenne nekem azzal szembesülni, hogy nekem nincs Istenem. Akinek nincs Istene, persze annak is van Istene, önmaga. Ugye? Tehát önmaga az Isten, ő a mérték. Nem szeretném, hogyha magam lennék a mérték. Rossz kézbe tartom magamat a magam kezében. Szeretnék az Isten kezében megmaradni. Szeretném, hogy átérezni azt, hogy Isten vezet, Isten készet arra, hogy erről a helyről oda menjek, vagy ezzel az emberrel ne így, hanem amúgy viselkedjem. Szeretném az Isten fennhatóságába tudni az életemet. Ezt kívánom mindannyiunk számára ebben az új évben, az ő kegyelméből. Amen.